Útszélen. Egy műsor azokról, akiket magukra hagytak.
Jó napot kívánok, Józsa Márta vagyok. Belgrádban megkezdték a Nemzeti Stadion építését, amelyben 2028-ban elvileg Európa Liga döntőt tartanak majd. Egyúttal Alekszandár Vucsics elnök azt is megemlítette felemelő alkalomból, hogy országa Magyarországgal közösen rendezne olimpiát. Ez, gondolom, kell, mint egy falat kenyér a háborús sebeket máig ki nem hevert Szerbiának. Tessék ezt szó szerint érteni. Belgrádban például máig romokban áll az 1999-ben lebombázott, egykori jugoszláv védelmi minisztérium sok emeletes épülete, amely egyben a katonai vezérkar központja is volt. Ma egyfajta mementója a NATO bombázásoknak, és a hagyományosan nem különösebben jó amerikai-szerb kapcsolatoknak, amelyek most már meg is változhatnak akár. Vucsics ugyan elutasította azokat a pletykákat, miszerint szándékosan játszaná át Donald Trump vejének a kezére 99 évre ezt az értékes romot. És hogy az volna a szándéka mindezzel, hogy jó pontokat szerezzen Trumpnál, amelyeket beválthatna, ha netán ő kerül neki győztesként a Fehérházért vívott harcban. No de Vucsics szerint mindez alaptalan híresztelés, hát majd meglátjuk. Ha lenne ott olimpia, ahhoz is minden bizonnyal jól jöhetne egy építkező Trump-vej. Elvégre, mint azt látni fogjuk, többnyire szívesen követjük a szerb terepasztalon kikísérletezett modelleket. Arról nem is beszélve, hogy biztosan számíthatnánk a kínai elvtársakra is, ha a Belgrád ma tesztverzió Budapest számára. És nem csak a sokszor emlegetett vasútvonal miatt, amely ugye a mi pénzünkön készül azért, hogy a távol-keletről érkező mindenféle szajrét könnyebb legyen az Unióban teríteni. Hanem például itthon nagy vihar volt a tervezett Fudan egyetemi kampuszból, amelyből egyelőre kapavágás nem valósult meg, de azért van egy ezt a semmit fenntartó közalapítvány. Idén már a harmadik elnökét fogyasztott el, és nyilván az ott dolgozók, vagy nem is tudom, mondjuk buzgó léhűtők nem társadalmi munkában nem csinálnak semmit. Mindeközben Belgrádban sikerrel főznek a Budapesten még ki nem próbált kínai receptből. Több egyetem is együttműködik a kínaiakkal, ottani politikai elemzők szerint puha politikai hatalmi manőverről van szó. Mindenféle hangzatos kijelentések nélkül is beszivárgott az oktatásnak átszázott kínai propaganda. Szóval bőven van még, amit tanulnunk Belgrádtól. Például a héten a fideszes parlamenti többség elfogadta az Egyesült Arab Emírségek kormányával kötött gazdasági együttműködésről szóló megállapodást, amely a Rákos rendezői pályaudvar területén megvalósuló úgynevezett mini Dubai beruházást tartalmazza. Bizonyára az igen gomb megnyomásában sokat segített a honatyáknak az a tapasztalat, amelyet a szerb fővárosban szerezhettek. Ugyanez a beruházó volt már lassan készen lesz a városképi összhangra mit sem, a korrupcióra annál többet adó művel, amely Waterfront névre hallgat. És terjeszkedik tovább az eredetileg ott lakók érdekeinek figyelembe vétele és a pénzügyek minimális átláthatósága nélkül. Szóval van példa, ezúttal könnyen informálódhattak a képviselők arról, hogy mire is mondtak igent. A megvalósítandó budapesti álmokhoz elég Belgrádra néznünk. Szerbiával amúgy több mint 10 éve folynak az uniós csatlakozási tárgyalások. A terv nagy híve szavakban az EU közösségéről amúgy általában megbetűen nyilatkozó Orbán Viktor. Bár csatlakozási céldátum ki tudja, hogy hol van még, az átláthatósági kritériumoknak aligha tesznek jót az emlegetett üzletek. Így az is kérdés marad, említem meg ezt a magyar csatlakozás 20. kormány szinten a legkevésbé sem megünnepelt, jószerével meg sem említett évfordulóján, hogy az uniós tagság támogatásában nyújtott ölelősünk nem lesz egy gyilkos Szerbiára lézivést. Ha játszunk közösen olimpiásdit, ha nem.
Útszélen.
Az orvosi hivatás jellemzően a legmegbecsültebbek közé tartozik a társadalmakban. Rengeteg tudással és munkával jár a gyakorlása. Abba viszonylag keveset gondolunk bele, hogy azok a fiatalok, akik orvosnak készülnek, bizony már a kamaszkorukat is rááldozzák a rengeteg tanulásra és a nem kevés stresszel járó felvételi vizsgákra. Sok kritika érte korábban az oktatási rendszert amiatt, hogy az egyetemek jelentős részén megszűnt a szóbeli számadás, így a tanárok voltak éppen nem tudhatják, hogy személyesen kiket is vesznek fel. Ez idén némely intézményben megváltozott. Az orvosjelöltek például találkoztak reménybeli egyetemük dolgozóival. A Semmelweis Egyetem orvosi karán 440 feletti ponthatárok a jellemzőek. Ebből 50-et, tehát majdnem 10%-ot lehet egy felvételi beszélgetésen megszerezni. Itt elvileg a jelöltek a pálya alkalmasságukról adtak számot áprilisban. Nem kevesen közülük sírva és megaláztatást érezve jöttek ki a vizsgaterem ajtaján. Egyikük hozzátartozójával beszélgetek most, aki megkért, hogy ne áruljam el a nevét.
Név nélkül szeretnék beszélni, mert ez az egész felvételi procedúra még nem ért véget, és én azt gondolom, hogy a viszonylag kevés felszólaló az azért van, mert senki nem szeretné, hogyha negatívan befolyásolnák a további sorsát.
Arról van szó, hogy önnek az egyik hozzátartozója felvételizett az egyik orvosi egyetemre. Az orvosi egyetemek most arról híresültek el egyebek mellett, hogy egy újszeri felvételi eljárást intéztek, és ön azt mondja, hogy sokakról tud, akik sírva jöttek ki a vizsgáról, és hogy ugye nyilván azért is ön név nélkül beszél, hogy ne derüljön az ki, és ne okozzon hátrányt annak a hozzátartozónak, aki megpróbálna egy orvosi hivatást választani, de adnám a szót.
Igen, erről van szó. Ugye azt tudni kell, hogy általában mire eljutnak ezek a gyerekek idáig, addig iszonyú sok energiát tesznek bele, ugye egyrészt az én családtagomról is szó van, meg hát nyilván van az ismeretségi körben is hasonló cipőben járó hölgy. Ez azt jelenti, hogy éveken keresztül szinte 7 nappal lett éve tanulás, külön órák, nyelvvizsgák, felsőfokú nyelvvizsgák, nem is egy, hanem több, azért, mert van egyfajta elhivatottsági érzet bennük. Én egyébként ezt egy kicsit csodálkozva látom, hogy valakiben így 15-16 éves korában ez kialakul, ugye azért ez nem szokott jellemző lenni, de hát az ember örül, hogyha ez így jön, ez az orvos leszek, és látja azt, hogy elképesztő mennyiségű energiát, időt és lelki erőt, ha lehet ezt mondani, tesz abba, hogy ez meg is valósuljon, ez az elképzelés, ez a vágy, ez az álom.
Magyarul tehát nem azzal tölti az időt, hogy fesztiválokra jár, hanem a biológia könyveket, meg az angol könyveket
bújja. Hát meg a kémiát, igen, meg az angolt, meg a németet, meg a matekot, pontosan, és úgy kell éjfélkor vagy éjfél után ágyba parancsolni, most már ugye 18. életévét betöltött hölgyet, az ember nem is tudja, hogy sírjon vagy nevessen, minden esetre mi sokáig nevettünk, mert egyébként ez a középiskolában is ugye azért meghozta az eredményét, és kiváló eredményekkel büszkélkedhet itt az érintett hölgy. Ugye nagy izgalommal készült erre a felvételi beszélgetésre, megjegyezve, hogy ez egy új rendszer, és senki nem tudott semmit arról, hogy mi is fog történni.
Tehát a momenten az van, hogy akkor letette az emelt fokú érettségit, vagy le fogja tenni az emelt szintű érettségit a különböző vonatkozó tárgyakba, és ezen kívül van még egy eljárás, egy újonnan bevezetett felvételi módszer, egyébként több orvosi egyetemen is, amelynek mesélje el a lényegét.
Hát ez egy jó kérdés, hogy mi ennek a lényege, mert pont itt van a nagy kérdőjel, de maga a procedúra az úgy néz ki, hogy megadott időben be kell menni, és egy személyes beszélgetésre kerül sor.
Meg kellett írni valami motivációs levelet.
Ja, igen.
Meg önéletrajzot, meg kellett nézni egy csomó egyetemi oktató videót.
Igen, és ugye úgy ment el az ifjú hölgy, hogy ő mindenre készen áll. És kiderült, hogy nem. Gyakorlatilag szakmai, tantárgyi, általános műveltséget szondázó kérdésekre egyáltalán nem került sor, de ugye már az elején ez úgy zajlott, hogy nem ő volt az első, és már volt előtte olyan, aki kijött és zokogott, és úgy szaladt el. És hát ugye ez jött a meghökkenés, hogy akkor itt most mi van, most itt mi zajlik, mi lesz. Ezek után ugye sorra került, és 3 tagú bizottság volt. A bizottság tagjai azok, tehát ő számított valamit, nem is tudom, ugye egy ilyen fiatal ember, nyílt lélekkel, nyílt szívvel, őszintén, rengeteg energiát beletéve abba, hogy bebizonyítsa azt, hogy ő képes és tud boldogulni ezen a pályán, odaáll felnőttek, több évtizeddel idősebb felnőttek elé, és én azt gondolom, hogy egy ilyen szituációban valamiféle empátia, kedvesség, ha úgy tetszik, tehát valamiféle emberi viselkedés kellett volna ennek a bizottságnak tanúsítani. Ehhez képest rögtön jött ez a lekezelő hangnem, jött a telefon billentyű nyomkodás, tehát egy kérdés elhangzása után a bizottság tisztelt tagjai közül egyik vagy a másik ugye belemélyedt a telefonjába, miközben ugye a fiatalember ezt úgy éli meg, vagy hölgy, vagy fiú, hogy neki az életén ennek a legfontosabb kérdése dől most el, és ő akarja bizonyítani, hogy alkalmas, azon közben egy, hát talán nem túlzás ezt a szót használni a hallottak alapján, hogy egy nyeglekezelő eleve őt valamiféle, nem is tudom, ilyen prédának tekintő bizottság előtt kell neki számot adni a tudásáról, pontosabban, mint kiderült, ugye nem a tudásáról, és akkor itt jön az, amit utólag hallunk teljesen elképedve, hogy ez egy stresszteszt volt, amit előtte azért nem igazán kommunikált az egyetem. És mai napig nem értem, hogy mi az, hogy stresszteszt.
És hogy mi az, hogy felkészületlenül, vagyis hát nem mondják meg, hogy mire mennek be ezek a diákok. Egyébként azt lehet tudni, hogy körülbelül milyen típusú kérdéseket tettek föl nekik, vagy miről kellett beszámolniuk, hogyha nem az a tudásról?
Hát tehát volt egy pár olyan kérdés, amire én erősen fölvontam a szemöldökömet. Ugye ez a stressztest duma már elnézést a kifejezésért, ez arra jó szerintem, hogy gyakorlatilag ugye ezzel mindent meg lehet magyarázni. Tehát, hogyha bunkó vagyok, ha kultúrálatlanul viselkedek, ha oda nem illő kérdéseket teszek fel, ha zavarba hozom, ha kinevetem, ha közben oda se figyelek.
Ha sértegetem.
Igen, erre mind azt lehet mondani, hogy hát bocsánat, ez egy stresszteszt. Na de hát ez az a módszer, amivel el lehet dönteni azt, hogy ki alkalmas egy orvosi egyetemre felvételizőként, és ki nem. Ami nekem nagyon nem tetszett, az a kvázi ideológiai kérdések, tehát a migrációval kapcsolatos kérdések, bocsánatot kérek, hogy jönnek ide? Az abortusszal kapcsolatos kérdések, hogy jönnek ide? Ezek olyan kérdések, ami az egész világon szélsőséges indulatokat váltanak ki. Más nem mondjak, itt az amerikai elnökválasztások körül a két kérdés közül mozog, és a nemzet ketté szakad, és pro és kontra ugye éles ideológiai viták vannak. Ezzel kell bombázni egy bizonytalan, mármint úgy bizonytalan, hogy ott vannak ugye emberek, akiknek kezében van az ő sorsa, és ilyenkor mindig fölmerül az, ugye, hogy ugye mi felnőttként is már tudjuk, hogy ilyen szituációban hogy mi a jó válasz. Nyilván az a jó válasz, ami szimpatikus a vizsgáztatóknak. Aminek nem szimpatikus a vizsgáztatóknak, az meg rossz válasz. De hát akkor most mit válaszoljak, legyek őszinte, és hát ha az nem szimpatikus. Tehát bele lehet ebbe a úgynevezett stressztesztbe lovalni a fiatal felvételizőt, de mire jó ez az egész, mondja már meg.
Hát igen, meg arról nem is beszél, most az jutott éppen eszembe, hogyha mondjuk beüt az orvosira és elvégzi az orvoskart, és orvos lesz belőle, akkor le kell tennie egy esküt, amely többek közt arról is szól, hogy mindenkit meggyógyít, ha fekete-fehér, ha migráns, ha nem migráns, és így tovább. Tehát már csak ilyen szempontból sem érdemes vagy méltányos egyfajta dolgokat firtatni, amelyek tényleg nem tartoznak a tárgyhoz. És az, hogy még ráadásul mindezt, amit ott csinálnak, vagy csináltak velük, azt ugye pontozták, és ez hogy is van?
Ez egy jó kérdés, mert ugye 50 pont volt a maximum, most ugye itt tudni kell, hogy minden pontért áldász küzdelem folyik, és marha egyszerű a dolog, és exakt, ha valaki eléri majd azt a pontot, amire szükség van, akkor felvételt nyer, ha meg nem éri el, akkor meg nem nyer felvételt, és ez múlhat egy ponton, meg két ponton, meg öt ponton. Ugye itt olvasgattuk az egyetemnek a közleményeit, ahol egyébként ezt a közleményt most nem is lehet elérni.
Mert így van, mert a Semmelweis honlapját tervezett módon most éppen frissítik, de én tudom, hogy ön elolvasta és átküldte nekem, és tegnap én is elolvastam az egyetemi közleményt.
Igen, tervezetesen olvastam el, és ezért nem is tudok ebből pontosan idézni, de ugye amikor olvastam az empátia, meg a tisztesség, meg hasonló szavakat, és egyébként olyan módon megfogalmazom, hogy nem is értettem, hogy most a felvételéző empátiát és tisztességét szerették volna szondázni, vagy az empátia és a tisztesség jegyében zajlott ez a felvétel, mert ha az utóbbi, akkor azt üzenem a megfogalmazóinak, ennek a közleménynek, hogy nem, itt minden volt, csak empátia és tisztesség, nem. Tehát, hogyha nekem az a célom, hogy zavarba hozzam, megalázom, tehát ez a megalázás szó, ez többször elhangzott egyébként külön másoktól is, hogy megalázva érezték magukat. És ez, amit idáig elmondtam, ez szerintem érthető is, hogy miért.
Igen, viszonylag kevés sajtó volt ennek a dolognak, de ami kétfele vált, vagy vált szét ezt a sérelmezőknek a sora. Az egyik az ilyen dehumanizáló magatartás, hogy mit tudom, hogy volt egy lány, akit lekövéreztek, és így tovább. A másik rész
meg
pedig az, ami
barátja. Mondja már meg nekem, hogy egy ilyen szituációban, ahol elmondtam, hogy iszonyú erőfeszítéseket követően, nyílt szívvel, őszintén, és abban a hitben, hogy most felnőtt, érett emberek, akik ebben a szakmában dolgoznak, véleményt mondanak arról, hogy hogy alkalmas az illető vagy sem az orvosi egyetemi tanulmányokra, vagy leendő orvosnak. Ide hogy jön az a kérdés, hogy és van barátod? Hát mi ez? Ez olyan, mint egy ilyen középiskolai gólyatábor, ahol néhány olyan oktató vagy felsőbbéves gyerek jött össze, akiknek nem igazán sikerült elsajátítani a kulturált viselkedést, akkor ők beavatják a kezdőket, és kvázi ugye a friss hús stílusba adják elő magukat. Tehát ezt mindent vártunk, csak ezt nem. A pontokkal meg az a helyzet, hogy halljuk, hogy akkor most úgy döntöttek, hogy adott esetben 40 pont a minimum, és akkor 50-et, a maximumot pedig az kapja, aki alkalmas, aki meg 40-et kap, az meg annak meg az üzenete, hogy nem alkalmas, szóval ezt nem is értettem egészen ebben a közleményben. De ugye hát az 40 meg az 50 között 10 pont a különbség, ami bőven elég arra, hogy illetve hát ott van az üzenet, hogy téged alkalmasnak tartunk, téged nem. És én megmondom őszintén, hogy én nagyon szívesen váltanék pár szót azzal, aki azt mondja, hogy aki fel van arra hatalmazva, hogy azt mondja, hogy valaki erre nem alkalmas, úgy, hogy ilyen módon méri meg az alkalmasságát a fiatalnak.
Hát egyébként kiértékelték már ezeket a felvételi szerűségeket, vagy bármi egyebet, vagy majd csak akkor szembesül vele a diák, amikor egyébként letette az érettségiket.
Pontok megvannak
el? Igen, igen.
A pontokkal kapcsolatban az volt a mondás, hogy 5 napon belül látni lehet majd a pontokat. 2 hét eltelt után kellett érdeklődni, hogy mikor lesznek már kint a pontok. És akkor 1-2 napon belül kint voltak a pontok.
És egyébként lepontozták nagyon a diákokat, mit lehet tudni?
Tehát ők azt mondták, hogy a 40 pontot mindenki megkapja. Már bocsánat, a üzenet ennek az, hogy a leghülyébbnek is adtunk 40 pontot.
Hát igen, meg hogy akkor semmi értelme nem volt.
Hát az az értelme, hogy aki 50 pontot kapott, az kapott 10 pont előnyt. Egyébként ugye tudomásom szerint ebben a bizottságban, ami bennünket érintett, egyáltalán nem volt pszichológus, de én nem gondolom azt, hogy bármelyik bizottságban lett volna pszichológus. Miközben, ha itt ugye az az állítás az egyetemnek, hogy itt egy pszichológiai felkészülés, hiszen maga ez a stresszteszt, ugye, ha nevezzük így.
Igen, a Samoznai vezető szokta végezni.
Igen, ez ugye egy pszichológiai kategória, tehát megnézem, hogy bizonyos szituációban valaki hogy reagál. Bár még egyszer mondom azt, hogy ezt egy pár perces első találkozás után valaki megmondja, hogy az X alkalmas egy pályára, vagy sem. Különösen akkor, hogyha olyan kérdéseket teszek fel, amivel összezavarom, mert hirtelen nem tudja, hogy mi a helyes, ha kvázi a saját véleményét mondja, az vajon nem helytelene. Ha meg mást mond, akkor meg ugye bele van kényszerítve egy álságos megnyilvánulásba, kvázi egy hazugságba. Tehát nyilvánvalóan egy olyan helyzetben, amikor úgy gondolja egy fiatal, hogy az élete múlik ezen a beszélgetésen, akkor zavarba lehet hozni. Igen, kellemetlen helyzetbe lehet hozni, igen, meg lehet alázni. De ezt várta az ember egy orvosi egyetemtől? Én biztos, hogy nem.
Tettek-e panaszt?
Dehogy is. Hát egyébként ugye volt ez a középiskolai tanár, aki először ezt kifogásolt. Tehát én azt gondolom, ugye ez, ugye, tehát mindent meg lehet kérdezni nyilvánvalóan, empátiával, normális hangnemben, tisztelettel, miért ne tisztelhetné egy 35-45 éves bizottsági tag azt a 18 éves, aki odaáll elé? Miért ne tisztelhetné? Na most itt ennek nyoma nem volt. Bármit meg lehet kérdezni, de magának ennek az egésznek a, tehát ugye, itt elhangzott itt az érintett hölgy részéről, hogy ja, hát ha ilyen a felnőtt világ, akkor át kell alapvetően gondolnom, hogy hogyan is fogok én viselkedni ebbe a felnőtt világba, hiszen nyilván egy középiskolás, aki évek óta a tanulmányaival van elfoglalva, és hall dolgokat ugye, hogy hát hogy is mennek a világban a dolgok, azok ezt a hiszem is, meg nem is kategória, aztán akkor tessék, itt van, találkozik vele. Most, és már is ott vagyunk, ugye jobb, ha hallgatsz, mert jól úgysem fogsz kijönni belőle, hogyha tiltakozol. És én azt gondolom egyébként, hogy nagyon sokan választották ezt a stratégiát, és nagyjából akkor ugye ez a welcome home érzés a felnőtt világban.
Hát ezért fontos, hogy elmondta ezt itt nekünk, és a Klubrádió hallgatói számára is. Nagyon szépen köszönöm, hogy segítségemben volt ebben.
Útszélen.
Időközben újra elérhetővé vált a Semmelweis Egyetem honlapja, így idézni tudok a szóbeli felvételiről szóló tájékoztatóból. Eszerint, idézem, az előzetes írásbeli tájékoztatásnak megfelelően a jelentkezőknek önéletrajzot kellett magukkal hozniuk a szóbeli felvételire, amelynek utolsó pontjaként a hivatásválasztás mögötti motivációjukat kellett részletezniük. A Semmelweis Egyetem ezen felül 37 erre az alkalomra kiválasztott saját gyártású általában 10 perces, a tájékoztatóban előzetesen listázott rövid kisfilmmel kapcsolatban tettünk fel kérdéseket a felvételizők számára. Ezt követően a másik 3 orvos és egészségtudományi képzést gyűjtő egyetemmel közösen összeállított és aztán mind a 4 képzőhelyen egységesen alkalmazott szituációs feladatokból kellett húzniuk egyet. Ezek célja az volt, hogy az egyetemünkre jelentkező diákok orvosi, egészségügyi hivatáshoz nélkülözhetetlen készségeit is fel tudjuk mérni. Továbbá, írják később, a Semmelweis Egyetem tartotta magát a 4 egyetem előzetes megállapodásához, amelynek értelmében azok a jelentkezők kaptak 40 feletti pontot, akik a bizottság szerint nem csak megfelelő, de kiemelkedő mértékű érettséget, empátiát és tesztűrő képességet mutattak. Eddig az idézet ugyanitt szót ejtenek a már előző beszélgetésben is megemlített középiskolai tanárról. Írván, hogy azokat a vádakat, amelyeket egy tantárgy felkészítését magántanárként végző volt gimnáziumi oktató megfogalmazott, határozottan visszautasítjuk. Paja Tamásról van szó, ő korszerű módszereiről ismert matematika-kémia szakos neves pedagógus, akinek legtöbbször akkor találkoztunk a nevével a hírekben, amikor polgári engedetlenség miatt kirúgták a budapesti Kölcsey gimnáziumból.
Az imént beszélgettem egy úrral, aki nem merte megnevezni magát, mert attól fél, hogy a hozzátartozója, egy 18 éves ifjú hölgy, aki sírva ment haza az egyik orvostudományi egyetem felvételéről, és attól fél, hogy esetleg kárt okoz annak a hozzátartozónak, aki szeretne mégiscsak orvos lenni gyerekkora óta, erre a hivatásra készül. Ő megtalált engem, önt is többen megtalálták, ön ugye tanár, és a Facebook oldalán megtalálták olyanok, akik hát hasonlóképpen jártak. Kezdjük el innen, aztán majd kicsit általánosítjuk a dolgot.
Hát úgy kezdődött, hogy ugye én magántanárként dolgozom, és ugye hát a legtöbb tanítványom orvos akar lenni. Sokan mentek a Semmelweisnek a felvételére, ami ugye most volt először. És hát sokan panaszkodtak, hogy olyanokat kérdeztek, amit úgy éreznek, hogy megalázó. Tehát nem azzal van a baj, hogy hány pontot adtak, hiszen akkor még nem is tudták a pontszámokat, hanem a bánásmóddal volt problémájuk. És miután ezt kiírtam egy ilyen Facebook csoportba, ahol nagyon sok diák van, nagyon sokan reagáltak rá, ott is írtak történeteket, meg volt, aki csak privátban mert írni nekem, hogy hasonló dolgok történtek vele.
Igen, beszélgessünk ilyen példákról. Itt arról volt szó ebben az esetben, ami hozzám esetben, hogy például ilyeneket kérdeztek, hogy mi a véleménye a felvételizőnek, mondjuk, hogy a NER szakkifejezésekvel éljek a migránsokról, vagy az abortuszról. Azt tudjuk, hogy etika professzorok százai könyvtárakat tudnak teleírni egy ilyen kérdésről. Szóval, hogy mivel találkozottam?
Hát arra az elhatározásra jutottam, hogy megírom ezt, az volt, hogy amikor egy lány azt mondta, hogy megkérdezték tőle, hogy van-e barátja. Na most ezen én teljesen kiakadtam, hogy lehet ilyet kérdezni. És aztán jöttek, hogy hány kiló vagy, és valóban volt, akinek ugye idegen hangzású a neve, akkor mindjárt rákérdeztek, hogy akkor honnan is vagy, és akkor fél órán keresztül a migrációról faggatták. És ő maga jelezte, hogy hát ez most politika, ő nem szeretne erről beszélni, és nem hagyták. Tehát például ő szóval se hagyták jutni arról, hogy mit gondol az orvosi pályáról, meg az önéletrajzáról, semmi. És hát volt, aki hijabba ment, akkor rögtön a Koránba, hogy mihez, hogy van, meg hogy lehet ezt összeegyeztetni, meg mi a véleménye az arab-izraeli konfliktusról. Szóval ilyenek voltak, amiken én teljesen kiakadtam.
Van rá privát magyarázata, hogy ennek mégis mi lehet az oka?
Hát én most ugye a Semmelweis, egyébként én írtam a rektornak is utána rögtön, tehát nem csak így a hátuk mögött írogattam. Egyébként az nagyon érdekes volt, az első levélben megköszönték, hogy ennyit foglalkozom a témával. Majd aztán kiadtak egy cikket, amiben már én vagyok a bűnös, mert én, tehát olyan idézetek vannak benne, hogy na most majd ezt később idézem, inkább akkor visszatérve arra, hogy milyennek a magyarázatát. Ők azt magyarázzák, hogy ők a diákok stressztűrő képességét tesztelték, mert ugye az orvosi pályán fontos. Na most én ezt el tudom fogadni, de azért az nagyon, nagyon nem elfogadható, hogy egy 18 éves lánytól megkérdezik, hogy hány kiló. Meg a vallási, meg származási alapon próbálnak így kihozni az embereket a sodrukból. Igen, volt olyan tanítványom, aki határozottan így fogalmazott, hogy szerinte az volt a céljuk, hogy őt kihozzák a sodrából.
Igen, ez olyan, mint egy, nem is tudom, mint egy valóságsó, nem? Tehát gyakorlatilag olyan elemeket használnak, amelyeket akkor sem nagyon szeretünk, amikor a képernyőn látunk, de amikor a saját életünkben történik, akkor azért ez mégiscsak rémes.
Igen.
És miket válaszoltak a levélben?
Ugye azt én ott nyilvánosságra is hoztam, de mindjárt idézek belőle. Tehát az első levél, ugye az oktatási rektor helyettes írta, és akkor mindjárt nem is, hogy mik vannak benne. Tehát hát az a hivatalos közlemény, hogy hány hallgató, meg stb., meg 5 nap alatt, meg mennyi volt az átlagpontszám. Egy dolgot elismert, hogy volt egy bizottság, ahol az elnöket egyszerűen szóltak a beosztott, hát a bizottsági tagok, hogy azért ez tűrhetetlen, ami ott megy pontozásilag, és akkor azt, az ő pontjait nem vették figyelembe. De ugye, mintha elbeszéltünk volna egymás mellett, mert nekem nem a pontokkal volt problémám, hiszen akkor nem is tudtunk egy darab pontot sem. És akkor én megírtam, én elismerem, hogy ez nagy munka, és hát persze 93 bizottság. Tehát eleve ott kezdődnek a dolgok szerintem, hogy amikor ezt kitalálták, nem tudom, hogy aki ezt kitalált, hogy legyen ilyen, az belegondolta abba, hogy a Semmelweisre 3500 ember kell, hát mondjuk, hogy interjúztatni, ha ilyen modern szóval élek, és az 93 bizottság, az majdnem 300 ember. Hát én nem tudom, hogy van-e a Semmelweisre 300 olyan ember, aki erre alkalmas, és nem a Semmelweist akarom leminősíteni ezzel, mert nem hiszem, hogy bármelyik egyetemen van 300 olyan ember, aki ezt tudná rendesen csinálni.
Hát mert ez egy külön szakma ráadásul.
Hát igen, azt gondolom, ezek a HR-esek, ugye? Igen. És akkor válaszoltak, én azt abban a csoportban leírtam, és mondom, tehát nekem ez volt nagyon furcsa, hogy ezt írta a dr. Hafiek Andre, egyébként nem titok, az oktatási rektor helyettes, azt írt, nagyon köszönjük a Semmelweis Egyetem szóbeli felvételi eljárásával kapcsolatos odafigyelését, észrevételeit és javaslatait. És akkor ehhez képest hétfőn megjelent egy cikk a Semmelweisen, ahol engem a nevemet nem említették, de nyilván lehet tudni, hogy kiről van szó. Hát ott ugye az volt a lényeg, hogy minden rendben van, csak én kötözködök, meg én megtámadtam a felvételi rendszerüket. Rossz hiszeműen bizonyítékok nélkül alaptanul, tehát ilyen szavak szerepelnek benne.
Mondjuk a nevét azért nem írták le, hanem így egy...
Nem, való, azt mondom, hogy nem, de ugye hát lehet tudni, mert ugye az Eduline, tehát egyébként ezzel nekem nincs bőntöm, leírhatták volna, hát ugye az Eduline-on is megkérdezték, mondtam, hogy nyugodtan, hát én vállalom, és mindig is névvel vállaltam a véleményemet, nyilván ennek azért voltak negatív következményei számomra.
Erre mindjárt kitérünk.
De azt gondolom, hogy én ezt vállalom. És most lehet mondani, persze, bizonyítékom nincs. Én nem rossz hiszem, ilyen csináltam. Én összegyűjtöttem, hogy a gyerekek miket mondtak.
Igen, hogy az igazság kedvéért ez a levél egy ideig elérhetetlen volt, de ma már megint elérhető.
Igen.
Azt írják, hogy egy levelet kaptunk egy volt középiskolai tanártól, itt minden szónak lesz jelentősége, aki jelenleg magántanárként üzleti alapon tart felkészítőket az emelt szintű érettségiben, és azt, igenis ezt mondják itt, hogy rossz hiszeműen nyilatkozott erről a történettől. Szóval, hogy ön azért volt középiskolai tanár, mert hogy kirúgták.
Igen, de nem hiszem, hogy ők erre, nekem nem ez fájt a legjobban, hanem az, hogy beleírják azt, hogy üzleti alapon készítek fel. Hát hogy kellene ingyen? Vagy én nem értem, hogy most tényleg, mintha az egyetemek, ők ingyen dolgoznak vajon? Tehát aki ezt a cikket írta, ő ingyen csinálta. Nem, egyszerűen érthetetlen, hogy most miért kell erre hivatkozni. Hát ezt kirúgtak, hát az nincs semmi baj. Csak van baj, de hát én azt felvállaltam, sose titkoltam, hiszen ők is pontosan tudják, mert a levelembe is beleírtam.
Tehát önt a Kölcsey Ferenc gimnáziumból rúgták ki, matematika, kémia szakos, és egyébként a Pajasuli az a helyszín, ahol ilyen elítélendő módon pénzért oktatja a diákokat.
Igen, pontosan ez. Természetesen mindenkinek számlát adok, úgyhogy nem titokba csinálom, adót fizetek, úgyhogy én azt gondolom, hogy lehet mondani, tehát lehet így a tanárok ellen hangolni, azt megszoktuk, hogy üzleti alapon dolgozok, és ez ilyen nagy gonoszság, hogy nem ingyen csinálom.
Most közeledik a érettségi, és ami ugye nyilván egyben felvételi időszak is, azt hiszem jövő hétfőn kezdődnek a vizsgák, nem?
Igen, hétfőn a magyarra.
Hogy vannak a tanítványai? Hogy látja, hogy mennyire lesz stresszes, ugye évek óta egyre rémesebb, most meg kimondottan ilyen NER alapú érettségire számíthatunk? Hogy látja dolgokat?
Hát igazából ugye én most egy szűk körrel vagyok csak kapcsolatban diákok szempontjából, akik ugye mind kémia vagy matekkal foglalkoznak, mert nekem olyan tanítványok vannak. De valóban hallok tőlük olyat, hogy például a magyartól nagyon félnek, mert hogy ugye egyszerűen nem tudják kiszámítani, hogy majd mi lesz azon a bizonyos újfajta feladatlapon, és nem értik, hogy most akkor miért kell ezt a sok adatot bemagolni. Ezt egyébként én se értem. Tehát ettől félnek. A kémiával kapcsolatban ott egyébként nagy változás nincs. Tehát az emelt szintű kémia az gyakorlatilag alig változott. Tehát ebből a szempontból ott nincs. Hát egyébként persze, hogy van stressz, és igen, ehhez hozzájön az, hogy most ugye a magyar is, meg azért a töri is változik, és hát ezek kötelező érettségi tárgyak. És hát ja, meg hát a matek középszint az megint változik, úgyhogy nem irigylem őket, tehát nem lennék a helyükben most, de hát mindig van egy ilyen. Tehát persze abban lehet reménykedni, hogy ugye most ez egy új rendszer, és hát nyilván a kormánynak nem érdeke, hogy az jöjjön ki belőle, hogy hú, de rossz lett. Tehát most abban reménykednek sokkal, hogy emiatt talán majd azért nem lesz olyan nehéz, hogy meg lehessen mutatni, hogy nem is olyan rosszak ezek a pontszámok.
Igen, mondjuk azt nem tudom, hogy sikerült-e már az ideológiával átitatott matekot és kémiát bevonni a közoktatásba.
Nem, ott még nincs szerencsére ilyesmi.
De azért ne adjunk ötleteket ezeknek a rendszertervezőknek. Azt mondta nekem egyszer egy ilyen stúdióbeszélgetés után, már csak így magánban Törlei Kata, hogy retteltes rossz állapotban vannak pszichésen a diákok. Egyrészt megviselte őket az egész Covid időszak, nyilván ez a generáció, ennek igen, nagyon nehéz volt a pályája, másrészt meg azok az események, amelyek az iskolák körül történtek, ugye rengeteg mindenkit, közöttük önt is, a Kölcsey Ferenc gimnáziumból kirúgták a tanítanék mozgalomban való részvétele miatt, harmadrészt meg különben is nehéz időket élünk, háború, infláció, ördögverganya, minden történik, szóval hogy látja ezt a generációt, optimista?
Hát szeretnék az lenni, de hát igen, tehát a legnagyobb probléma, tehát ugye amikor, hogyha visszamegyünk oda, hogy például én miért tiltakoztam ez ellen, az egész ellen, nekem az volt a legfőbb motivációm, hogy unokám született, aki most már 2 éves elmúlt, és borzasztóan rettegek attól, hogy mi lesz vele, ha majd 6 évesen iskolába kerül, hogy lesz-e tanítónéni. Meg mi lesz, ha 18 éves lesz, és megkérdez majd engem, hogy mit tettem én ez ellen, hogy ne így legyen. Mert félek, hogy nagyon, nagyon rossz lesznek. És tényleg ezt a gyerekek valóban. Tehát a mi kirúgásunk elég sok gyereket sokkolt. Lehet, hogy ez furcsa hangzik, hogy miért sajnálnak egy kémia tanárt, mikor nem is szeretik a kémiát, de hát ez nem így működik. Szóval azért megviseltük. Igen, a Covid is, persze, hát még most az a generáció fog érettségizni, aki ugye Covidos éveket átéltek, ahol azért az oktatás nem volt olyan hatékony, mint a tantermi.
Hát nem csak az oktatás, a középiskolai szocializáció, meg minden, ami jár egy gyereknek tínédzser korában.
Igen, az biztos, tehát elmaradtak kirándulások, osztályprogramok, amik nagyon-nagyon fontosak lettek volna. Szóval egy nagyon-nagyon nehéz nekik, és még egy dolgot, amit nem is említett, hát ugye sokakban megvan a klímaszorongás is, hogy mi lesz velünk.
Ez így van, ez nagyjából ebben a korosztályban a vezető szorongási okok között szerepel, amihez még hozzálapátoltak egy párat azoknak, akik a sótére felvételiztek, csak úgy zárójelben jegyzem meg, igen.
Igen. Igen, sajnos.
Hát nem lesz könnyű a történet. Egyébként mi van önökkel, kirúgott tanárokkal, hol tartanak az ügyek?
Hát most kedden tárgyalás lesz, és most abban reménykedünk, hogy lehet, hogy már elsőfokú ítélet is lesz. De én azban bízom, hogy tehát most tavasszal még az ítélkezési szünet előtt lesz elsőfokú ítélet. Hát nem rajtuk búlott, hogy nincsen már, mert nyilván a tankerület húzta az időt. Ugye a tankerület szakmai vezetője ugye háromszor is betegség miatt nem tudott megjelenni a tárgyaláson. Én nyilván abban bízok, hogy nyerni fogunk. De azt is tudom, hogy hát ez első fok.
Még lehet húzni az időt, és még lehet hivatkozni betegségre.
Ez még évekig fog tartani, de erre felkészültünk az elején. Hát egyébként mindannyian dolgozunk, kivéve ugye egy kolléganőmet, aki nyugdíjas már azóta, van munkánk, dolgozunk, hát én magántanításból élek, amire mindig azt szoktam mondani, hogy elég baj, hogy én ebből meg tudok élni. Mert egy normális oktatási rendszerben a magántanárokra nem lenne szükség, de ettől most nagyon messze vagyunk.
Tehát azok, akik elmentek az orvosira mondjuk felvételiznek, nagy valószínűséggel valami utomodon találkoztak magántanárral?
Hát én azt gondolom, hogy a többségük igen.
A tárgyalásnak egyébként mi a tétje pontosan, mit követelnek?
Hát ez is egy érdekes dolog, mert nem kérünk visszahelyezést. Ezt meg is kaptuk, hogy a Rétvári államtitkár azt mondta, hogy hát mi csak a pénzre hajtunk, és nem akarunk visszamenni a csoportjainkhoz. Most nem tudom, hogy ő belegondolta abba, hogy mi ennek a pernek a vége lesz. A mi csoportjaink nemhogy középiskolán, de már egyetemi diplomát is meg fogják jó eséllyel szerezni. Úgyhogy látszólag csak a pénz a tét, de hát nyilván nem az, hanem az, hogy ha kimondaná a bíróság, hogy jogtalan volt az elbocsátásuk, az nekem hatalmas nagy elégtétel lenne, meg én azt gondolom, hogy a többieknek is. Tényleg nem a pénz a lényeg, bár nyilván annak is örülni fogunk, ha megítélik és kifizetik, de inkább az, hogy lássák az emberek, hogy ki lehet nyitni a szádat, és ha kirúgnak, akkor talán a bíróság majd másképp dönt. De hát persze ezt nem tudhatjuk.
Visszamenne még a közoktatásba?
Ebben az állapotában nem. Tehát amíg a státusztörvény érvényben van, semmiképp sem. Nem. Igazából többen kérdezik ezt nyilván, hogy most vágyom-e vissza meg, jó-e így nekem. Én azt szoktam mondani, soha ilyen nyugodt nem volt az életem. Tehát nem kell krétába írogatni, nem kell a teljesítmény értékelést, nem kell portfóliót írni, nem kell értekezleteken részt venni, és mégis azért valamilyen kapcsolatom van a közoktatásra, mert tanítok, magánúton nincs főnököm, és meg tudok élni belőle.
Mennyire vesz részt a tanítanék mozgalomban? Mert ugye az, hogy az ember már nem tanár egy közoktatási intézményben, az még nem jelenti azt, hogy ne aggódnék a közoktatás állapota miatt, már csak az unokája miatt is kérdezem.
Igen. Itt azért van egy kis félreértés, mert engem sokan a tanítanék mozgalom tagján vagy azonosítanak. Én nem, tehát azért, mert Törlei Katával egy helyen voltunk, én nem voltam a tanítanék mozgalomnak soha tagja, bár nincs is itt olyan, hogy tagság. Tény, hogy nagyon sok tüntetésen ott voltam, sok mindenben egyetértek, de például most így aktivistaként, például ebben a kampányban én nem veszek részt.
Azért kérdeztem, mert láttam fotókat, amikor ott valamilyen tanítanékos molinó előtt vagy mögött állt.
Hát olyan volt persze, tehát volt olyan, hogy tüntetés volt, és akkor Törleik adta megkérdezte, hogy vállaljuk, hogy ott megyünk az elsősorban. Persze, hát amivel én egyetértek, azzal odaállok mellé, de úgy összességében, tehát nem úgy van, hogy én állandóan a tanítanékkal egyeztetnék, de nyilván, tehát nehogy félreértés, nem mintha valami problémám lenne velük, meg egyetértek a céljaikkal, de én ebben így úgy nem veszek részt, hogy például aktivistaként mondjuk most a kampányokban pultoznék.
Jó, persze nem is az, de hát csak így az elvek szintjén kérdezem.
Hát az elvekkel természetesen, meg a célokkal teljesen egyetértek, amit ők képviselnek.
Az a helyzet, hogy én is a időnként kirúgottak sorába tartozom, mint a média rögös területén dolgozó ember, és tudom, hogy amikor az embert kirúgják, akkor utána lesz a társadalomnak egy olyan része, aki elfordul, és lesz egy olyan része, aki nagyon szolidáris lesz. Ezt érzékelte?
Persze. Persze, bár én inkább a pozitív kicsengés jött át nekem, tehát én amikor kirúgtak és írtam azt a Facebook posztot, hát már azon megdöbbentem, hogy 17 ezeren osztották meg. Én azt hittem, hogy vagy 100-an ne olvassák is kész. És akkor jöttek azon a hétvégén az üzenetek, és többnyire pozitív. Jó, egy-két üzenet volt, hogy én ügynök vagyok, meg komcsi vagyok, meg stb., de a többség az abszolút pozitív. Ugyanakkor persze az is benne van, hogy meglepő módon tett tök ismeretlenek emberek is írtak. Ugyanakkor meg néhány embertől vártam volna, hogy kapok üzenetet, és nem kaptam. És az olyan fáj egy kicsit, hogy azt gondolná az ember, hogy legalább kap egy üzenetet, ha van nem is hívja fel. De hát sok ember ez nem történt. Meg hát nyilván értem, hogy érte nem értem, mert még sajnálom, hogy valaki... Ez sem volt hajlandó megtenni, de inkább azt mondom, hogy a rengeteg pozitív dolog, az nagyon feldobott.
Még egy dologról szeretnék önnel beszélni így végezetül, hogy lehet, hogy csak az én fejemben áll ez így össze, az egész kiinduló történetünk az, hogy a szemövejsző felvitteliző 18 éveseket, vagy 18 plusz éveseket milyen előre nem jelzett dologokkal vegzálják, de úgy tűnik, hogy hát, hogy is mondjam, ez az ideológiai elvárás, ez mindenképpen egyre inkább be fog szüremleni a közoktatásba. Például vannak ezek a tervek, amelyek egy részének persze nem tudjuk, csak konteóként tudjuk értelmezni, de hogy a közszolgálati egyetem átvenni a tanárképzést, tud erről, hallott róla?
Hát csak annyit, amennyit a hírekben. Tehát, hogy amíg elhangzott, olvastam, vagy hallottam valamelyik híradóban, nem tudom már, de igen. Tehát nehéz erre mit mondani. Mert ugye alapvetően azt gondolja az ember, hogy jó, hát biztos jót akarunk, hogy legyen jó oktatás, bár az utóbbi évek tapasztalatai nem ezt mutatják. Tehát éppenséggel lehetne jó is, csak ahogy tudom az elmúlt 14 év történését, érzem azt, hogy ez nem biztos, hogy jó ötlet.
Ön egyébként hol végzett?
Én a Debreceni Egyetemen, amit akkor Kossuth Lajos Tudományi Egyetemnek hívtak.
És gondolom, az még egy komolyabb tanárképzés lehetett.
Az biztos, hogy azért nagyobb presztízse volt akkor a tanári pályának, tehát nem azt mondtam, hogy extrém magas pontszám, de azért jóval jobb színvonalon kellett teljesíteni, mint most. Hát az, hogy maga a tanárképzés, tehát az biztos, hogy azzal is ott volt probléma, hogy amit szerintem most is, hogy a módszertára szerintem sokkal nagyobb hangsúlyt kellene fektetni, mert igazából mondjuk a tudós képzés volt. Ami egyébként nem baj, tehát azért a matematikát, a kémiát tudja már ez a tanár rendesen, de például a módszertan azt gondolom, hogy lehetett volna jobb is, bár volt módszertan, de szerintem sokkal több kellene. De annyiból az például jó elképzelés szerintem, hogy a tanárjelöltek minél előbb kerüljenek iskolába, és tapasztalják meg, hogy mi van ott.
Na jó, csak hát ugye kell valaki, aki ebbe a valamibe bevezeti őket, és különben gondolom a módszertan is rettenetesen sokat változhatott az elmúlt időszakban.
Hogyne. Hát olyan dolgok jelentek meg azóta, amik akkor nem léteztek. De hát nyilván foglalkozik az ember azért csak utána jár a dolgoknak. És én egyébként nagyon nem szeretem azt, hogyha valaki kijelenti magáról, hogy ő már mindent tud. Akár az oktatásról, akár bármiről, és nincs már neki tanulnivalója. Én azért nem voltam ilyen soha.
Az ön matematikából és kémiából önáltal fölkészített diákok, azok jellemzően hova mennek?
Hát a kémiások, azok szerintem most, hogy belegondolok, mind orvosi egyetemre megy. Matekból most nincsen végzős emelt szintű, de a 11-es, aki van, ő például műszaki egyetemre szeretne majd menni, milyen a képzésre. De most a kémiásai, mondom, hogy ott gyakorlatilag mindenki orvos akar lenni.
Tehát senki nem azzal kell föl reggel, hogy kémia tanár lenne.
Ja, nem, ilyen nincsen. Tehát olyan emberrel még nem találkoztam az utóbbi időben, aki tanár akart volna lenni.
Igen, holott a természettudományos tanárokra borzasztó nagy szükség volna, ami onnan is látszik, hogy nem egyedüli a természettudományi szakosok közül, akiket kirúgtak az iskolákból, azt egyébként önt lehetett pótolni?
Hát senki sem pótolhatatlan, de az biztos, hogy úgy nem, tehát nyilván kellett akkor összevonni csoportokat, mert nyilván a költségben azért minden olyan szakos tanár tanít. De azért nem mindegy, hogy mondjuk 18 fős csoportban, vagy 35 fős csoportban tanítjuk azt a matekot, vagy a kémiát. Hát az, hogy most én nem fogom itt megítélni, hogy akik helyettem vannak, azok milyen szakmai munkát végeznek. Én azt gondolom, hogy én tisztességesen igyekeztem csinálni. Nyilván nem mondom azt, hogy amit én csináltam, az volt a tökéletes. De az biztos, hogy amit egyébként látok, ha adunk erre valamit, hogy azért azóta például a Kölcsei a gimnáziumok rangisztán eléggé visszacsúszott.
Hát nyilván, hogyha lefejeznek egy intézményt, akkor hát, ez igen. Lesz. Látja-e már, hogy hova fog menni suliba az unokája?
Még nem, meg amúgy is, hát nekem nincs beleszólásom. Hát még egyelőre a bölcsidő tart. Úgyhogy nem tudom. Én abban bízom, hogy talán... Szóval az a baj ezzel, hogy tegyük fel, hogy mit tudom én, 2026-ban egy földrengésszerű változás lesz a magyar politikában, és akkor olyanok kerül, lesz oktatási minisztérium, és olyanok irányítják, akik értenek hozzá. Na de hát ez nem úgy megy, az iskolát nem lehet egyik napról a másikra megváltoztatni. Szóval én ez a félelmem, hogy ez 15 év, mire rendbe lehetne rakni.
Igen, a nehezen mozduló rendszerek, de hát valakinek ehhez is hozzá kellene fogni.
Igen, tehát az a baj, hogy minél tovább halogatjuk, annál rosszabb lesz a helyzet is. Az a baj, hogy most nem, tehát ez a státusztörvény, meg az új NAT nem abban az irányba megy, hogy jobb legyen ezt a rendszer, hanem inkább visszafele haladunk.
Na de legyünk mind a ketten optimisták, Paja Tamás, matematika, kémia szakos tanárnak nagyon szépen köszönöm, hogy két magánóra között rendelkezésemre állt, és megoszthattuk mindezt a hallgatókkal.
Én is köszönöm.
Minden jót, viszont hallásra.
Viszont hallásra. Útszélen.
Van-e barátja, nem látja-e magán, hogy túlsúlyos, mi a véleménye? A NER kifejezését használva a migrációról, valamint az abortuszról. Ilyen és hasonló kérdésekkel találkoztak az orvosi egyetemre felvételiző diákok. Az egyetemi hivatalos kommunikáció szerint csak a stressztűrő képességeiket tesztelték. Minden bizonnyal nagy sikerrel, hiszen az elbeszélgetésről sorra távoztak zokogva az orvosnak készülő diákjelöltek. Beszélgetem azzal a hallgatónkkal, akinek egy 18 éves családtagja jött ki sírva a felvételi beszélgetésről, és azzal, aki mindezt nyilvánosságra hozta. Ő Paja Tamás, a Kölcsei Ferenc gimnáziumból kirúgott matematika-kémia szakos, most magántanár. A műsor elkészítésében Horváth Ádám technikus segített. Visszahallgathatják a Klubrádió honlapján és a podcast felületeinken. Figyelmüket köszönöm, jövő héten is várom önöket. Józsa Mártát hallották. Útszélen.